Kedves hallgatom! Hóseás próféta könyve 5. részének 3. és 4. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Én ismerem Efraimot, Izrael nincs elrejtve előlem. De te, Efraim, most is paráználkodsz, tisztátalan vagy, Izrael. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. Korábban azt mondtam, hogy Efraim véleményem szerint az a becennév, amit Isten választott Izrael népének elnevezéséül. Jól lehet, csak egy törzsnek volt a neve, ezt használta föl mind a 10 északi törzs képviseletére. De azt hiszem, egy második oka is van annak, amiért Isten az Efraim nevet választotta az északi királyság teljességének a leírására. Az első aranyborjút Bételben állította fel Jeroboám, később fölállított egy másikat Samáriában is. Mindkét hely Efraim törzsének területén feküdt. Bétel valószínűleg Benyámin földjén volt, de a lázadás idején az a terület Efraimmal, az északi királysággal együtt lázadt fel. Efraim volt a bálványimádás központja, és a bálványimádás volt Izrael népének nagy bűne. Én ismerem Efraimot, Izrael nincs elrejtve előlem, de te, Efraim, most is paráználkodsz, tisztátalan vagy, Izrael. Isten tudja, miről beszél. Jól lehet a borjú imádat és a Baál imádata Efraim törzsének területéről indult el, megfertőztette mind a 10 törzset, és még a déli királyságra is hatást gyakorolt. Bűnük egy olyan nép bűne volt, amely rendelkezett Isten igéjével, ismerte Istent, de elfordult tőle, és többé nem ismerte és nem imádta őt. Ennek következtében teljes erkölcstelenség és romlás árasztotta el az ország minden részét, és még a nép ökológiájára is hatással volt. Isten azt mondta, hogy a föld és az állatok is szenvednek, és azt hiszem, Isten átka még ma is azon az országon van. Az öntözési rendszerükkel még nem tették azt a földet olyanná, mint rózsákkal teli sivatagot. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, és elbukik Izrael és Efraim a maga bűne miatt. Júda is elbukik velük együtt. Hóseás könyve, 5. rész, 5. vers. Isten azt mondja, hogy mind a 10 törzset meghódítják, és Júda is elbukik velük együtt. De nem mondja, hogy ugyanakkor. Júda azonban végül elveszett, és mindkét királyság népét fogságba hurcolták. Az északi királyságot Asszíriába vitték, és körülbelül 100 évvel később a déli királyságot is elhurcolták Babilóniába. Abból a fogságból lényegében még sohasem tértek vissza az országba olyan módon, ahogy arról Isten igéje beszél. Hóseás könyve nagyon is világossá teszi, hogy amikor Isten visszaviszi őket, a világ is megismeri, és békesség lesz az országban. Juhokat és marhákat áldozva mennek keresni az Urat, de nem találják. Elzárkózott előlük. Hóseás könyve, 5. rész, 6. vers. Más szóval, az emberek eltávoztak Istentől, de amikor baj szakadt rájuk, és amikor már minden mással próbálkoztak, visszatértek Istenhez. Isten volt az ő utolsó menedékük, de nem fognak rátalálni, mert eltávozott tőlük. Sok ember végső menedékül fordul Istenhez. Van egy történet egy hajóról, amely az Atlanti óceánon haladt jó néhány évvel ezelőtt, és neki ütközött egy jéghegynek. A kapitány parancsot adott ki a hajón utazóknak. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Egy asszony a hajó fedélzetén odarohant a kapitányhoz, és ezt mondta. Kapitány úr, már idáig jutottunk? Ezzel azt érzékeltette, hogy ha már imádkozniuk kell, akkor elérkeztek az utolsó menedékhez. Sokan így kezelik Istent. Nekik olyan ő, mint a pótkerék, amely kéznél van, de mindig abban reménykednek, hogy nem lesz rá szükség. Vagy pedig Isten olyan, mint a biztosítás vagy a tűzoltó készülék. Remélik, hogy sohasem kell használni, de mégis kéznél vannak, hogy szükség esetén elérhessék. Hűtlenek lettek az Úrhoz, törvénytelen fiakat nemzettek, de majd fölemészti őket az újhold ünneplés birtokukkal együtt. Hóseás könyve, 5. rész, 7. vers. Törvénytelen fiakat nemzettek, vagyis elidegenültek Istentől. Az emberek nem az Úr félelmében nevelték föl gyermekeiket, nem oktatták őket az Úr ismeretére. Mózes 5. könyvében Isten azt mondta népének, hogy állandóan tanítaniuk kell az ő igéjét gyermekeiknek. Oda kellett írniuk ajtófélfáikra, és tanítaniuk kellett, amikor otthonaikban ültek, vagy amikor együtt jártak, keltek, sőt még akkor is, amikor este lefeküdtek. Most azonban Isten ezt mondja, törvénytelen fiakat nemzettek, nem is ismernek engem. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, és a trombitát Rámában, lármázzátok föl Bét Ávent, riasszátok Benyámint. Hóseás könyve, 5. rész, 8. vers. Bét Áven azonos Bétellel. Benyámin törzsének ez a területe nyilvánvalóan együtt lázadt fel az északi királysággal. Isten itt azt mondja, hogy a figyelmeztetés igéje hangzik az egész földön és minden embernek. Efraim pusztává lesz a fenyítés napján, Izrael törzseinek tudtára adom ezt az elhatározást. Hóseás könyve, 5. rész, 9. vers. Más szóval, Isten nem szűnt meg figyelmeztetni a népet. Intette, dorgálta őket, és mégsem hallgattak rá. Júda fejedelmei határrontók lettek, rájuk zúdítom haragomat, mint a vizet. Hóseás könyve, 5. rész, 10. vers. A déli királyság nyilvánvalóan próbálta a lehető legmesszebb kiterjeszteni határait észak felé, és ez a tény nyilvánvalóan nagy megosztottságot okozott a két nép között úgyannyira, hogy nem tudtak megegyezni a határvonalban. Isten ezt üzente Hóseás által a déli királyságnak is, jól lehet elsődlegesen az északi királyság prófétája volt. Elnyomás éri Efraimot, ítélet töri össze, mert elvetemült lett, hiába valóságot követ. Hóseás könyve, 5. rész, 11. vers. Efraim készségesen követte a bálványokat és imádta azokat, együtt sodródott a tömeggel. Ezért én olyan leszek Efraimban, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás. Hóseás könyve, 5. rész, 12. vers. A próféták beszédképeket használtak, amelyek nagyon érdekesek. A proféciák tanulmányozásakor nagy haszna van annak, ha szójátékokat alkalmazunk, mert felhasználhatjuk a természetvilágot, és bizonyos beszédképeket alkalmazhatunk, amelyek segítenek megértenünk Isten igéjét. Ezért én olyan leszek Efraimban, mint a moly. Mit cselekszik a moly? A moly bemehet a szekrénybe, és ha nincs molyirtód, akkor tönkreteszi a ruháidat. Azt mondják egy férfiról, aki az egyik üzletben molyirtó gömböket vásárolt, nem sokára visszavitte az üzletbe azzal a panasszal, hogy nem váltak be. Amikor az üzletes megkérdezte, hogy ez mit jelent, a férfi így válaszolt. Fél éjszakán át dobáltam ezekkel a molylepkéket, de egyet sem tudtam eltalálni. A molytól szeretnéd megszabadítani a szekrényedet, mert egy éjszaka is tönkreteheti a legértékesebb gyapjú öltönyödet. Isten így szól, olyan leszek Efraimban, mint a moly, sietve megítélem őt, és Júda házában, mint a rothadás. Régen faoszlopokra építették a házakat, ezért következett be a rothadás okozta összeomlás. Isten azt mondta Efraimnak, az északi királyságnak, most téged foglak megítélni. A déli királyságban levő rothadás azonban elvégzi feladatát, és végül ők is összeomlanak, de azon a helyen még hosszabb időbe kerül. Alapjaink minden területen megremegnek országunkban, és a rothadás már elkezdődött. Talán még egy kis időt igénybe vesz ez a folyamat, de nem maradhatunk a bűnben úgy, mint ahogy vagyunk, mert különben nem számíthatunk Isten ítéletének elhárulásáról. Elég sok okunk van a sírásra a mai helyzet láttán. Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt, a nagykirályhoz küldözgetett. De az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket. Hóseás könyve, 5. rész, 13. vers. Látta Efraim a betegséget. Efraim beteg, halálosan beteg. Júda is látta fekélyét. Júda szintén megsérült ebben az időben, mert Asszíria felvonult ellene, de egyelőre nem vitte fogságba. Ezért Efraim Asszíriába ment, és Járeb királyhoz küldözgetett. De az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket. Efraim elment a sarlatánhoz. Azt gondolta, hogy Asszíria királya segít rajta, de éppen Asszíria vitte fogságba Efraimot, mert nem megfelelő személyhez fordul segítségért. Rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és Júda házára, mint az oroszlán kölyök. Én magam tépem szét, aztán elmegyek, és elviszem menthetetlenül. Hóseás könyve, 5. rész, 14. vers. Itt egy másik csodálatos szókép található. Isten így szól. Efraimra támadok, mint egy oroszlán, de a déli királyságra úgy támadok, mint oroszlán kölyök. Egy este néztem a televízióban egy természetfilmet az oroszlánokról. A film bemutatta, hogy az oroszlán miként védelmezte a kölykeit. Az egyik oroszlán kölyök olyan kicsiny volt, mint egy macska, szerettem volna, ha az enyém lehetett volna. De az oroszlán anya kegyetlen volt, különösen akkor, amikor más állatok merészkedtek a kölykök közelébe. Utánuk ment, miközben a kis oroszlán kölykök játszottak tovább. Isten azt mondta az északi királyságnak, hogy olyan lesz velük szemben, mint az oroszlán. El akarja pusztítani őket. A déli királysággal szemben még úgy viselkedik, mint oroszlán kölyök. De mi történik az oroszlán kölyökkel? Felnövekszik, és egy napon éppen olyan vérengző lesz, mint az anyja. Ez figyelmeztetésül hangzott a déli királyságnak, hogy egy napon ellenük támad Isten. Én magam tépem szét, aztán elmegyek, és elviszem menthetetlenül. Isten fogságba engedi Efraimot, és aztán már hiába siránkoznak és jajgatnak, nem szabadítja meg őket, mert megítéli bűneiket. Isten minden bűnt megítél. Senki sem boldogul a bűneivel. Korunk fiataljait elveszítettük. A vérbetegségek járványszerűen terjednek, és ezt mondjuk. Mi történik a világgal? Megmondom neked, hogy mi történik. Isten azt mondja, hogy ne játssz a bűnnel. Ő megítéli a bűnt, és továbbra is ítéletet gyakorol a bűn fölött. Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságukban keresnek majd engem. Hóseás könyve, 5. rész, 15. vers. Jó lehet ez egy sajnálatos fejezet az ítéletről, mégis a reménység megjegyzésével zárul. Eljön az az idő, amikor Izrael ismét keresi Istent, de nem szabadítja meg őket mindaddig, amíg nem térnek vissza hozzá. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Hóseás könyve, 6. rész, 1. vers. Ez Isten utolsó hívása abban a korban az északi királyságnak, de úgy tűnik, rámutat a nép jövőjére is, amikor Isten meggyógyítja őket. Jól lehet, ő megsebezte őket, de az a szándéka, hogy újból meggyógyuljanak. Ez figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy Isten megítéli bármelyik nemzet bűnét, amely ugyan vallja, hogy keresztény, és rendelkezik Isten igéjének áldásával. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Hóseás könyve, 6. rész, 2. vers. Harmadnapra föltámaszt bennünket. Ez nagyon érdekes annak a ténynek a fényében, hogy Krisztus feltámadása a harmadik napon ment végbe. Feltámadt mind a zsidók, mind a pogányok megigazulásáért. Ez alkalmazás a jövőre nézve is, amikor Isten visszaviszi Izraelt abba az országba, és magához vonja őt. Ezékiel könyvének 37. fejezetében Isten arról a napról úgy beszél, mint feltámadásról, és ez arra a személyre épül, aki feltámadt a harmadik napon, mert Krisztus feltámadásában bárki megnyeri a feltámadást, aki elfogadja a megváltást és megigazulást, amely által helyes kapcsolatba kerül a mindenható Istennel. Pál apostol Izrael jövőjének témáját a római levél 11. fejezetében fejleszti ki. Korunkban Isten célja az ő egyházának fölépítése, hogy ezáltal mind zsidókat, mind pogányokat magához vonjon minden nyelvből, törzsből és nemzetből, akik elébe járulnak, hogy imádják őt. Amikor Isten teljessé teszi az egyház által tervezett célját, és kiragadja az egyházat a világból, akkor ismét visszatér Izrael népéhez, és feltámasztja őket. A Szentírás minden prófétája, még azok is, akik nem írtak, beszélnek Isten Izrael népére vonatkozó jövő tervéről. Mielőtt Izrael gyermekei bekerülhettek volna az országba, Mózes kezdett beszélni arról az eljövendő napról, amikor Isten harmad ízben is helyreállítja őket az országban. Harmad ízben, vagy más szóval a harmadik napon, az ország helyreállítása véglegessé válik. Összefüggés van a helyreállítás és a között, hogy Krisztus feltámadt a harmadik napon. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Hóseás könyve, 6. rész, 3. vers. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, amely megáztatja a földet. Az őszi eső nagyon bőséges volt, amely október vége felé áztatta a földeket, és a tavaszi eső heves záporai márciusban és áprilisban hultak, amik megelőzték az aratást. Egyesek szerint az őszi esők visszatértek abba az országba, de nem gondolom, hogy elmondhatnánk, hogy akár az őszi, akár a tavaszi esők visszatértek volna. Izraelben sokkal kevesebb eső hull, mint nálunk, és ezt a területet nem az eső teszi úgynevezett édenkerté, hanem az öntözési rendszer, amely termékenyé teszi a területet. De Izraelben nincs elég víz az egész ország öntözésére, és még nem látjuk, hogy az esők visszatérésére vonatkozó ígéret beteljesedett volna abban az országban. Amikor ezek az emberek ismét Istenhez fordulnak, akkor az áldás visszatér nem csak a népre, hanem az országra és az állatvilágra is. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Ez az élet problémáira vonatkozó megoldás titka, az Úr megismerése. Amikor Pál apostol életének végéhez érkezett, ezt a vágyat melengette magában, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi 3:10. Ebben az életben nem következhet be javulás Isten ismerete nélkül. Isten igéje nagyon kiemeli ezt. Évezredek óta Isten szava igaznak bizonyult, és nem gondolom, hogy a mostani generáció bármiként is fölfelé tartana. Imádkozzunk! Uram, add, hogy én is elmondhassam Pál apostollal. hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ámen.